Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Ámen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Ámen. Kedves testvérek, halljátok meg a mi Istenünk drága szent ígéjét, ahogy azt a János evangéliumából olvasom. János evangéliumának sorozatában a 31. részhez érkeztünk, és a liturgiás lapon, ahogy látjuk, a János evangéliumának 12. részében vagyunk, de elnézést kérünk azért, hogy nem pontosak az itt szereplő számok. Én a 27. verstől a fejezet végéig fogom olvasni. Ezt a hosszabb igeszakaszt engedelmességre kész lélekkel figyelve, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Jézus így szól hozzánk. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, atyám, ments meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből. Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt. Mások azonban így szóltak. Angyal beszélt vele. Jézus megszólalt. Nem én értem hallatszott ez a hang, hanem ti érettetek. Most megy végbe az ítélete világ felett, most vettetik ki e világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. A sokaság megkérdezte tőle. Mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökre megmarad. Akkor hogyan mondhatod, hogy fel kell emeltetnie az emberfiának? Ki ez az emberfia? Jézus ezt mondta nekik, még egy kis ideig közöttetek van a világosság. Addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmába ne kerítsen titeket, mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondta Jézus, majd elment és elrejtőzött előlük. Noha ennyi jelt tett előttük, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik, Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá. Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta. Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla szólt. Jól lehet, a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallották meg ezt a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából. Mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Jézus pedig hangosan szólva ezt mondta. Aki hisz én bennem, az nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem, és aki engem lát, az azt látja, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon a sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédeimet, de nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt. Mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája. Az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem. Maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem. Isten tegye áldottá az ő szent ígéjét, hogy az szívünkben gyökeret verjen és növekedjen. Gyertek most, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindenható mennyi atyánk, áldunk és magasztalunk téged, mert te vagy a mi Istenünk. Mi vagyunk a te néped, és kérünk, hogy vedd szívesen, amikor ez a te néped a te szent színed elé járul, mikor itt megállunk, amikor itt összegyülekezünk te előtted, azért, hogy dicsőítsünk téged, és azért, hogy meghalljuk a te akaratodat, a te törvényedet, a te tanításodat. Urunk Istenünk, itt áll a te néped előtted, mi vagyunk a te néped, de nem azért, mert mi olyan jók lennénk, nem azért, mert mi annyira szuper hívők lennénk, nem azért, mert mi annyira hűségesek lennénk, hanem egyedül azért, mert te, Urunk, Jézus Krisztusban megváltottál, megmentettél bennünket. Urunk, így kérünk, hogy készíts bennünket a te neved magasztalására, a te ígéd meghallására, annak befogadására, megértésére. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te királyként jöttél közénk, de nem úgy, ahogy mi azt, mint ahogy azt sokan elképzelték, hanem te szelíd királyként, te a békesség királyaként. Köszönjük, hogy te nem ítéletet jöttél hozni a világban, hanem azért jöttél, hogy megments sokakat. Így kérünk, Urunk, hogy hadd tudjunk mi is most belenézni az igébe, mint egy tükörbe, hogy megláthassuk, hogy mi az, ami a mi elvárásunk feléd, ami a mi gondolatunk, ami emberi, ami gyarló, és kérünk, hogy te javíts ki bennünket, te gondolkoztassál bennünket, te vonz bennünket magadhoz, a te drága szent lelked segítségével. Kérünk, szent lélek Úristen, hogy jöjj közénk, hogy nyisd meg a füleinket, hogy halljunk, nyisd meg a szemeinket, hogy meglássuk az igazságot, és nyisd meg a szíveinket, hogy befogadjuk az életet. Amen.
Jöjjetek testvéreim, hallgassátok meg Istennek azt az igét, amelynek alapján a Szentlélek segítségül hívásával az örömüzenetet hirdetem közöttetek, megíratott az előbb felolvasott részben, János evangéliumának 12. fejezetében, a 37. verstől a 43. versig olvasom újra. Noha ennyi jeltet előttük Jézus, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik: Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá? Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt mondta, megvakította a szemüket és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla szólt. Jól lehet, a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallották meg ezt a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából, mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Foglaljunk helyet! Szeretett testvéreim, sokszor az ünnepek váratlanul érnek bennünket, és nem még tudjuk, hogy melyik ünnep mit jelent. Nehéz beazonosítani. A virágvasárnap is egy ilyen ünnep sokak számára rejté. Egyszer az anekdota szerint egy lelkész úgy oldotta föl ezt a dolgot, hogy azt írta ki a templomra a virágvasárnap, hogy most gyertek templomba, így elkerültek a húsvéti tolongást. Hát nem tudom, hogy mi hogyan és miért jöttünk virágvasárnapot ünnepelni, de nyilván az első meglepetésünk az, hogy nem a virágvasárnapi történetet olvastuk fel, tehát itt valami gond lehet, lelkész se tudja, hogy éppen mit ünneplünk. De ennek oka van, hiszen a János evangéliuma sorozatban vagyunk, és ha Kávin megmerte csinálni, hogy karácsonykor, meg ünnepekkor éppen a soron lévő igét hirdesse, hát én is gondoltam, egyszer meghúzom ezt. Minden esetre azt el kell mondjam, hogy erről már beszéltünk a virágvasárnapi történetről, nem is olyan régen, 2 hete, amikor János evangéliumát olvastuk. János közvetlenül a bevonulás utáni történések közé helyezi ezt a mai beszédet, ezt a mai részt, amit felolvastam a testvérek előtt. A virágvasárnapi bevonulás után ez a rész, az 50. versig, Jézus nyilvános cselekedeteinek az utolsó felvonása. Ezek az utolsó szavak, mondatok, amiket Jézus mond a tömegnek, amit nyilvánosan mond, amit nem csak a tanítványaira bíz, hanem mindenkinek mond. Ezért, mint minden utolsó ilyen szóra, érdemes felfigyelni és figyelni arra, hogy vajon Jézus mit tartott olyan fontosnak, hogy még utoljára elmondja, és ezt János hogy adja elénk. János, ahogyan ezt 2 hete is említettem a testvéreknek, reflektív evangéliumot ír, azaz nem csak a történéseket írja le, hanem ő maga reflektál, ő maga elmondja a saját mai szóval kommentjeit fűzi hozzá, tehát a maga kommentárját, megjegyzéseit teszi oda a történések mellé. Teszi ezt úgy, mint idős ember, aki már átlátja az egész folyamatot, aki már egybe lát mindent, akinél már a részletek a helyére kerültek, és mint az idős ember, ha jól éli az életét, akkor a dolgok összefüggése és leegyszerűsödése következik. János ezt így teszi, és úgy is teszi, mint aki szemtanú volt, és sokszor őszintén megjegyzi, hogy még akkor ők nem értették Jézust. Másfelől azonban ennek a reflexiónak, ezeknek a megjegyzéseknek van egy másik része, amiért elmondja János, méghozzá azért, mert a korának írja az evangéliumot. Azoknak, akik kortársai. Már az első keresztény nemzedék vége fele vagyunk, olyanoknak írja, aki kortársai, és akik küzdenek a maguk kérdéseivel, kétségeivel, és ezért olyan fontos, hogy János még így utoljára az evangéliumot elénk adja a 3 együttlátó evangélista, Máté, Márk és Lukács után. Az egyik magyarázó szerint ugyanis ezeknek a szavaknak, különösen amikor Ézsaiást felidézi Jézus, azért mondja ezt így János, és azért tesz megjegyzéseket hozzá, mert a kortársai megtapasztalásaira szeretne reagálni. Mert hogy az első keresztény nemzedék egyfelől megtapasztalt, hogy rengeteg ember megtér. Pünkösd után csomóan megtérnek, új gyülekezetek jönnek létre, bizonyságtevők, fellege következik, a földből nőnek ki a bizonyságtevők, és mondják el, hogy mit tett Jézus az életükbe, és hangzik az evangélium egyfelől. Másfelől viszont látják az első keresztények is azt, hogy nem mindenki tér meg. Hogy sokak szíve zárva marad. Hogy bárhogy, bármilyen szépen hirdetik az evangéliumot, ha bár Jézus akarata, Isten akarata az, hogy mindenki megtérésre jusson, mégsem tér meg mindenki. Találkoznak a megkeményedett szívekkel, találkoznak olyanokkal, akik nem merik fölvállalni a hitüket a római birodalomban. Nyilván erre paralel azok az írástudók és népvezetőknek a félelme, akik a farizeusok előtt nem merik fölvállalni a hitüket. Éppen ezért nekik szeretne valamit mondani, hogy mit kezdünk ezzel a hitetlenséggel. Erre a szomorú tapasztalatra reagál János, és odállhatunk mellé mi is, hiszen mi magunk is keserűen tapasztaljuk az embereknek a hitetlenségét, és nagyon bele tudunk szomorodni abba, hogy hát az emberek mégsem hisznek, hiába hangzik az evangélium. És sokatokkal beszéltem már erről, és közösen sóhajtottunk föl, és hangzott belőlünk ez a kérdés, hogy hogyan lehetséges, hogy valakik nem térnek meg az evangéliumra. Hogyan lehetséges, hogy valakik találkoznak Jézussal, és mégse érinti meg őket. Hogy lehet az, hogy valakiknek szólunk Istenről, és mégis kemény marad a szívük? Mitől függ egyáltalán? Hogyan lehetséges, hogy valakinek a szíve megnyílik? És ezen sokat gondolkozunk, főleg akik már megpróbáltuk valahogy továbbadni azt, ami nekünk sokat jelentett. Akikből már túlcsordult a hit, és úgy érezték, hogy ezt másokkal is meg kell osztani. Keserű tapasztalatunk, hogy nem hisznek, sőt gúny és bántás a részünk. Ez elgondolkoztatta Jánost is, de ha az apostolok cselekedetéről írott könyvet fellapozzuk, megdöbbenve látjuk a végét. Ugye ez kéne a diadalmenet legyen. Úgy kéne végződjön, hogy az apostolok hatalmasan szolgáltak, és az egész világ megtért. Ehhez mit olvasunk Pál római fogsága kapcsán a végén ennek az írásnak? Egyesek hittek a beszédének, mások pedig nem hittek. Tehát maga Pál apostol is, és az első keresztjének vele szembesülnek azzal, hogy vannak, akik hisznek, és vannak, akik nem. És meglepő módon az apostolok cselekedeteiben is Pál szájából ugyanazt a reakciót találjuk, amit Jézus mond el Ézsaiás prófétát idézve, helyesen szólt a Szentlélek Ézsaiás próféta által, olvassuk az Abcsel 28-ban, atyáitokról, menj el ehhez a néphez, és mondd meg, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek, mert megkövéredett ennek a népnek a szíve. Úgy tűnik, hogy Pál apostol ige hirdetése, vagy Jézus jelenléte és szavai sem sokat változtak. Ugyanúgy voltak, akik hittek rá, voltak, akik nem. Testvérem, amikor ezt az Ézsaiás részt olvastam, azt gondoltam magam, hogy jó volna megúszni ezt. Eszembe is jutott, hogy megkérem Becsukottó tanár urat, hogy ezt ő tartsa meg, és kibújok ez alól. És birkoztam keményen vele, hogy miről is van itt szó. Környezetünkben bizonyságot téve tehát mi is találkozunk kemény szívekkel, vak szemekkel, érzéketlenséggel, gunnyal, értetlenséggel. De hogyan ide Ézsaiás? Lelkipásztorként sokszor elgondolkozom azon, hogy ugyanazt az ige hirdetést halljátok. Van, aki lelkesen megy haza, ez most megszólított, és látom, hogy van, aki meg alszik közben. Hogy lehetséges, hogy ugyanazt az ige hirdetést valaki meghallja, másik meg békésen végigalussza. Mind a kettő jól jár, mert legalább egy jót alszik, aki itt a templomban alszik, szent helyen alszik, aki itt alszik. De én nem is a fizikai alvásra gondolok, hanem a lelki alvásra. 24 év alatt hány konfirmandust tanítottam, és hányból lett hitvalló? Hány ifi is hallotta az ifi vezetők bizonyságtételét táborokban, ifjúsági órákon? És hányból lett Jézus mellett hitvalló keresztjén? Mitől lehet az, hogy egyik családtagunk eljön a templomba, amikor hívjuk és megérinti őt, a másik családtagunk, ha eljön egyáltalán, akkor azt mondja, hogy köszönöm szépen, ebből még egyszer nem kérek. Miként lehetséges az, hogy amikor a keresztkérdésekre valakit invitálunk, van, aki örömmel fogadja és azt mondja, hogy jövök erre az evangelizációs sorozatra, a másik meg hidegen elutasít bennünket. Hogyan lehetséges, testvéreim, hogy a templomban vannak olyanok, akik évtizedek óta hallják az evangéliumot, és mit sem változott az életük? Ugyanott tartanak, mint 20 évvel ezelőtt. Nem lettek jobb keresztények, nincs áttörés, nem csillog a szemük, nem jönnek izgalomba az evangélium szavaitól, és vannak, akik talán egy hete, két hete járnak templomba, és megrezdül a szívük, és megváltozik az életük két hét alatt is. Mitől függ ez? Hogyan lehetséges? Hogyan lehet az elgondolkozni azon, hogy eljönnek keresztelésre szülők, keresztülők, elmondom nekik az evangéliumot, hívom őket a gyülekezetbe, az egyik meghallja, és azt mondja, hogy konfirmálni szeretnék, és elkezd járni, a másik meg soha többé be nem teszi a lábát a templomba. Mindegyik ugyanazt hallotta, végülte az Isten tiszteletet, végigmondta a hitvallást, végigmondta az ígéreteket. Mitől függ ez, testvéreim? Könnyen avval el lehetne intézni, ja, hát ez nem a mi dolgunk. Ez egy titok. És egyébként az. De mi a mi személyes válaszunk a környezetünkben tapasztalt hitetlenségre? Miért hisz az egyik szinte azonnal a másik, sok-sok impulzus után sem? Miért nyitott az egyik szíve, a másik szíve pedig minden kérlelésünkre is zárva marad? Ez foglalkoztatta János apostolt, amikor közreadta Jézus szavait. És ez foglalkoztatta Lukácsot, amikor az apostolok cselekedeteit írta, mert ők mind a ketten találkoztak ezzel. És maga Jézus és Pál apostol, az írások szereplői is ugyanúgy ezzel szembesülnek. Jézus a vele szemben állókat, akik ott körülötte voltak Jeruzsálemben, hívja. Felajánlja nekük a benne lévő életet és világosságot. A kérdéseikre nem elméleti fejtegetéssel válaszol, hanem érzékelteti velük, hogy kevés az időtök. Hogy valamit tegyetek. Lehetőséget kínál számukra újra a meghallásra, a megtérésre, és azt mondja, hogy mindazok, akik meghallják az ő szavát, világosságban vannak. És nem őt hallják meg, hanem azt az atyát, aki őt küldte, akinek a szavait tolmácsolja és továbbadja. Az életre vezető utat mutatja meg újra Jézus. Aki vele jár, a világosság része lehet. Az, aki vele jár, többé nem kiszolgáltatott az ellenségnek, aki a sötétség cselekedeteire hív, úgyis mondja az ige, szinte egy eltévedésre hívja a sötétség ura az embert. Ő pedig jön a világossággal, és azt mondja, felkínálom nektek. Az Ézsaiás idézettel nem azt akarja mondani Jézus, hogy vannak emberek, akik hinni szeretnének, akik hinni akarnak, hittek volna, de Isten nem engedte nekik. Első olvasásra, meg másodikra, meg tizedikre is lehet így érteni Ézsaiás szavait. Lám-lám, az Isten telt róla, hogy nem hiszek. Ott van benne, ő keményítette meg a szívemet. Ott van benne, Jézus is megmondja. Nem azt mondja tehát, hogy a nép hinni akart, de Isten nem engedte. Ez a profécia, amikor először felhangzott, amikor Jézus száján felhangzik, amikor majd az apostolok cselekedeteiben olvasjuk, azt mondja, hogy az isteni kijelentés mindig felszínre hozza azt, ami az ember szívében van. Az isteni kijelentés mindig felszínre hozza, ami az ember szívében van. Ahogy a proféta ige hirdetését, vagy Jézusét, vagy aztán Pál apostol tanúságtételét visszautasítják. De nem determinizmusról, előre meghatározott útról van szó, amivel elő nem térhetünk ki. Akit akar Isten, megtér, akit akar, nem tér meg, akármit csinálunk, ha beledöglünk, akkor se lehetünk hívőkké. Mert Isten már előre elmondta azt rólunk. Hanem inkább ezekkel a szavakkal, hiszen a proféta is azért írta meg a könyvét, ezekkel a szavakkal hitre akar hívni bennünket Isten. Ébreszteni akar bennünket. Válaszút elé állít bennünket, hogy melyik vagy, akinek megkeményedik a szava a profétai szóra, vagy aki megijedve, vagy felismerve valamit a profétai szó által megnyitja a szívét. Jézus beszéde, az ige hirdetés, az evangélium ugyanis kegyelemhirdetés és ítélethirdetés egyben. Attól függ, hogy a szívünk hogy fogadja. Van, akinek az Isten igéje kegyelmet hoz, van, aki számára pedig az ítéletnek a szava. Aki Jézusban hisz, az döntő változást tapasztal magában. Aki nyitott szívvel fogadja az igét, az többi nem marad a bűnben, hanem felveszi a harcot ellene. Nem marad távol Istentől, hanem küzd az Isten ellenes erők ellen. Aki viszont Jézus beszédét elutasítja, ítéletet von a fejére, és az ige valóban ott az utolsó ítéletnél a halált jelenti számára, méghozzá végső halált. Még egyszer hangsúlyozom, itt az isteni kijelentés, amit Ézsaiástól idézünk, azt mondja, hogy hadd meg, felszínre hozza ez a szó, hogy mi van igazán a szívedben. Minden attól függ, hogy hogy reagálunk az Isten szavára, a hívására. Tehát nem valami kározatra történő előve elrendelésről van szó itt az igében, hanem arról, hogy minden a szívünk állapotától függ. Aki ezt megérti, azért Káin és Ábel történetét is. Gondoljatok vissza? Eleve Isten eldöntötte, hogy Káin áldozatát nem fogadja el, Ábelét meg elfogadja, és Káin teljesen jogosan szívja föl magát, és mondja azt, hogy na hát ez nem igazság, megölöm Ábelt. Ha valaki figyelmesen olvassa ott az igét, és annak új szövetség értelmezését rájön, a dolog ott kezdődik, hogy Káin szíve nem volt rendben. Hogy Káin szíve nem volt rendben, és ezért nem fogadja el Isten az áldozatát. Nem azért, mert Káin akármit csinált volna Isten, bedurcázott és azt mondta, nekem csak Ábel kell. Hasonlót láttunk, amikor tanulmányoztuk Jákob és Ézsau történetét is. Első látásra úgy tűnik, hogy Isten tehet mindenről. Ő az igazságtalan. És testvéreim, valóban úgy van, hogy az, hogy melyik szív nyílik meg, és melyik nem, döntően a Szentlélek munkája, és nem ránk tartozik, egy titok, amit mi alapvetően nem fejthetünk meg. Istenem múlik az, hogy bármelyikőtök valaha igen mondott Jézus hívására, az nem azért volt, mert elsőrenden, nem azért volt, mert ti döntöttetek, hanem mert Isten ezt lehetővé tette. És fölül nézetben valóban ez a lényeg. De mi az életünket emberi nézetben éljük, és innen kell valami választ találjunk. És emberi nézőpontból a hitelutásnak a mérlege, ahol eldől minden, a szívedben van. Hogy milyen szívvel fogadod az igét? Hogy mi van a szívedben? Milyen szív az, amely befogadja Jézus üzenetét? Mi kell, hogy legyen abban a szívben, ami érzékeny tud lenni az igére? Másképpen így kérdezem, mi köti össze Zákeusnak, a vámszedőnek a szívét, a pogányasszony szívét, akinek elég a morzsa, és a megtérő Lator szívét? Vagy Ószövetség, mi köti össze Naámán szívét, Jósiás szívét, vagy éppen a ninivei megtérők szívét? Vagy az apostolok cselekedete nyelvén, mi köti össze az etióp kincstárnokot, Barnabást, vagy a filippi beli börtönört? Mi az, amiben ezek mind hasonlítanak egymásra? Vagy még másképpen hadd kérdezzem, míg a válaszig jutunk, miben hasonlít egymásra az evangéliumbeli gazdag ifjú, a fogság előtt megáltalkodott szívű nép Jeruzsálemben, vagy éppen a Pált megkövező lisztrai zsidóság? Ezek, akik elutasítják utóbbi három példa, miben különböznek a többiektől? Miben mások? Testvéreim, azt mondtam, az evangélium hirdetése megítéli a szívünket. Kinek kegyelem, kinek ítélet? Milyen az a szív, ami számára az evangélium hirdetése itt és most a kegyelem szava lehet? Abban a szívben, ahol mindenféle limlom van, kincsek felirattal, és aki a szívét teletölti mindenfélével, és ebben érzi a biztonságát, és ezekre alapoz, azt nem tudja megérinteni Isten igéje. Az a szív, aki magát jónak tartja, és meg van győződve, hogy jobb másoknál, aki tele van önigazultsággal, annak a szívét nehezebben tudja az Isten igéje megérinteni. Az a szív, amely tele van bűnökkel, és ezeket a bűnöket cseppet sem fájlalja, cseppet sem szégyelli, és cseppet sem küzd ellene. Akinek a szíve ezzel van tele, bizony nehezen érje el az evangélium. De az evangélium hatalmas, és ebben a három esetben is csodát tud tenni. De sok múlik azon, hogy milyen a mi szívünk. Akik befogadták az igét, legyenek bármilyenek is, azt köti őket össze, hogy meglátták elesettségüket. Bárhol is tartotta. Bármivel is volt el a szívük, megérezték, meglátták, hogy milyen hiába való az életük, bemerték vallani a hiányaikat, és az Istenre szorultságukat felvállalták. Gondoljunk az előző példák közül arra, melyiket esetleg ismerjük. Igaz-e rá? A gazdag ifjú tele volt lomokkal, kincsekkel, nem bírta elengedni. Ezekben volt a biztonságban, azért kapaszkodott beléjük. Azt hitte, hogy ez az élet. És ott van mondjuk a pogányasszony, aki mindent egy lapra tett föl, és azt mondta, elég nekem, ha morzsákat kapok. Milyen alázattal mondja. Ugyanis ezeket azt köti össze, testvéreim, hogy alázatosak. Az alázatos szív láthatja meg Istent. Az alázatos szívhez jut el virágvasárnap ura. Egyik testvérünk most az Isten tisztelet előtti imádságban úgy imádkozott, hogy úgy virágvasárnapon, Urunk, vonulj be a mi szívünkbe is, hogy hagyd tudjunk úgy várni téged, mint aki te vagy, hogy úgy hívjunk be a szívünkbe, hogy azt ünnepeljük, aki vagy. Olyan jó lenne, ha bevonulhatna, mert az az igazi virágvasárnap, ha a szívünkbe vonul be Jézus, ha az életünkbe vonul be, ha a mindennapjainkba vonul be, ha a szavainkba, a viselkedésünkbe, a pénztárcánkba, a reakcióinkba, a munkahelyünk viselkedésünkbe. Ha oda vonul be Jézus, ha a gyászunkba vonul be Jézus, ha a betegségünkbe vonul be, ha mindezekbe beengedjük őt, és alázattal fogadjuk őt. Hadd mondjam példának az anonim alkoholisták tapasztalatait. Azt mondta, nem olyan régen ennek a vezetőjeim közvetlen hallottam ezt, de magam is láttam, és ismerem ennek az igazságát, hogy azok az alkoholisták, alkoholbetegek tudnak meggyógyulni, akik felismerik és elismerik a teljes tehetetlenségüket. Hogy függők, hogy nincs uruk maguk felett. Hogy nem tudják irányítani az életüket. Amíg azt hiszik, hogy irányítják, amíg hazudnak maguknak, nem tudnak meggyógyulni. De az elindulás útja az, hogy elismerem, hogy gyenge, tehetetlen, függő vagyok. Eljutni eddig a mélypontig, és itt indulhat el a gyógyulás, ettől a mélyponttól. És ez igaz, testvéreim, mindenféle függőségre. Elismerni, hogy nem vagyok ura a helyzetnek, hogy van valami, valaki, aki erősebb nálam, és nem tudok ellene tenni. És az ember ebben a tehetetlenségben kapaszkodik föl Isten fele. Azt mondja Hálezbi a híres imádságról írott könyvében, hogy a tehetetlenségünk elismerése maga az imádság. Az az ima kezdete, hogy tehetetlen vagyok, hogy rászorulok Istenre. Testvéreim, mit is tegyünk hát? Szóljuk az igét, mert ez hozza ki a szívekből azt, akinél nyitott a szív, hogy kegyelemre találjon. És nem tudjuk, mert nincs ráírva senkinek a homlokára, hogy ki hogy fog reagálni az evangéliumra. De szólták az első apostolok is, a követőik is, hirdették az evangéliumot. És úgy lettek az emberek hívők, hogy oda ment egy másik hozzájuk, és bizonyságot tett. A hívő élet így működik. Embereken keresztül. Így vagytok ti is itt, mert valakitől hallottátok. Továbbadás éve. Továbbadom, amit kaptam, az evangéliumot. És amikor én ezt továbbadom, akkor erre vagy valaki úgy reagál, hogy fú, ez érdekel, erre nekem is szükségem lenne, erre vágyom, mutasd meg ezt az utat. És eljön veled a templomba, vagy eljön a keresztkérdésekre, ahol itt az alkalom, hogy hallja az evangéliumot. Vagy pedig elutasítja, és az pedig ítélet fölötte, de másképp nem derül ki, hogy mi van a szívben, csak az evangélium mérlegén és hatására. És hadd mondjam vigasztalásul, hogy ne ijedjünk meg a kemény szívektől. Sok kemény szívet láttam én már megpuhulni. Sokszor, amikor szóljuk az evangéliumot, és visszautasítják, még nincs itt az ideje az életében. Még kemény a szíve, de eljöhet a kairosza, az a pillanat, amikor majd azt mondja, én is megnyílok-e felé. Engem is érdekel, mert eljön az a mélypont. Eljön az a mélypont, amikor a szív szavát meghallja az ember, mert mindnyájunk szíve kiáll, ott benne az az ordító hiány, hogy szükségem van Istenre. De sok minden ezt lefogja. Legyen reménységetek afelől, hogy aki most elutasító, lehet, hogy egy hét múlva, egy év múlva, 10 év múlva, vagy lehet, hogy meg sem éred, de visszagondol a bizonságtételedre, és meg fog indulni Isten felé. Testvéreim, virágvasárnapot ünneplő Jeruzsálem sorsa azért emlékeztet és figyelmeztet minket, hogy az idő rövid. Lehet halogatni a megtérést, lehet halogatni ezt a mélypontot, amiben elismered, hogy szükséged van az Úrra. De Jeruzsálemnek sem maradt sok ideje, és lerombolták néhány évtized múlva. Nem tudjuk, mennyi időnk van, és nem tudjuk, mennyi ideje van a mellettünk járónak sem. Jézus ezért tanít és hív az utolsó pillanatban is, amikor már rég magával kéne foglalkozni. Még mindig prédikál. És Ézsaiást azért veszi elő, hogy sokkoljon és szembesítsen, és válaszút elé állítson. Vajon te is a kemény szívek közé tartozol? Testvéreim, menjetek és mondjátok az örömhírt ti is, mindenkinek, mert nem tudjátok, nektek és a többieknek mennyi ideje van, hogy mennyi ideje van ennek a világnak. És azzal a szabadsággal menjetek, ha elutasítanak, nem téged utasítanak el, hanem Jézust. És ez megtörtént 2000 év alatt számtalan alkalommal. Testvéreim, nincsen hatalmunk a szívek fölött senkinek, se neked, se presbitereknek, se lelkészeknek, se püspököknek. Ilyen hatalmunk nincsen, de hatalmunkban áll imádkozni, és hatalmunkban áll szólni. Ahogy az Ószövetségben ismerjük, hittem, azért szóltam. Vajon hiszünk-e annyira, hogy szólni tudjunk? Ezért testvéreim, azzal fejezem be, ne csodálkozzatok a megkeményedett szíveken. Minden időben így volt, voltak ilyenek. De csodálkozzatok el a megnyíló szíveken, mert ilyenek is voltak mindig, és vannak is. És leginkább tudjátok, mint kellene elcsodálkoznunk. Hát, azon, hogy a mi szívünk megnyílt. Legalábbis én elcsodálkoztam rajta. Hogy lehet, hogy ilyen kegyelmet adott nekem Isten, és nektek, hogy meghallottátok Jézus szavait, és a szívetekben azt mondtátok, jöjj virágvasárnap, Ura, vonulj be az életembe, és legyél az, aki vagy, és legyél Úr a szívemben. Kérlek benneteket, ha még nem tettétek meg Krisztusért, béküljetek meg Istennel, és mondjátok el a szívetekben, most először, vagy újra megerősítve, jöjj virágvasárnap, Ura, vonulj be a szívembe, az életembe, legyél az Uram. Így legyen. Amen. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk! Kegyelmes jó atyánk, köszönjük neked az előttünk járókat. Köszönjük János apostol bizonyságtételét, a prófétai szót, köszönjük Pál apostol tanítását, és köszönjük az előttünk járókat közvetlenül, akiktől mi hallottuk az evangéliumot. Hálát adunk, Urunk, hogy az emberi szót meg tudod áldani a te hatalmaddal. Titok mind az előttünk, ahogy a szívek megnyílnak, de könyörgünk. Könyörgünk azokért, akik talán a legkedvesebbek nekünk, és féltjük őket, mert nem a te utadon járnak. Látjuk, hogy mennyivel jobb lenne nekik velük, veled, ha lenne kihez fordulniuk. Urunk, kérünk, hogy újíts meg bennünket a bizonyságtételben úgy is, mint akik megerősödnek, hogy jó nekünk veled élni, és hogy nélküled nem is tudnánk, és nem is lenne érdemes. Hogy te nem egy kabát vagy az életünkben, amit felveszünk és leveszünk, hanem a bőrünkbe égtél, a részünk élettél, és nálad nélkül nem tudunk élni, cselekedni, levegőt venni. Urunk, szeretnénk ezt tovább zengeni, ebben megerősödni. Így kérünk a legközelebbi emberért, aki felett te küldesz bennünket, ha a te lelked indít, Urunk, ellenne álljunk. Ne szégyeljük a te bizonyságtételedet. Ne féljünk attól, Urunk, ha elutasítanak bennünket. Köszönjük, hogy te se féltél ettől, sőt, imádkoztál megfeszítőidért. Drága Jézus, Urunk, kérünk, hogy hadd tudjunk úgy készülni a nagy héten az ünnepre, a legszentebb, a legdicsőségesebb, semmivel össze nem hasonlítható ünnepünkre, hogy valóban a szívünk veled legyen tele. Adj nekünk áldott nagy hetet, rád figyelést, megújulást a te kegyelmedben. Add, hogy úgy tudjunk örülni húsvét napján a te feltámadásodnak, mint az első tanítványok, akik újra viszont láthattak téged. Úgy tudjunk megszégyenülni lehajtott fejjel hitetlenségükbe, mint ők, de úgy tudjunk útnak indulni utána, ahogyan ők indultak. Újítsd meg egész gyülekezetünket ebben. Tegyél bennünket bizonyságtévő, misszionáló gyülekezetté. Könyörgünk a körülöttünk élőkért, ezért a lakótelepért, távolabbiakért. Könyörgünk egész országunkért, Urunk, hogy zengjen a te evangéliumod, és hadd térjenek meg hozzá többen és többen. Urunk, így ments meg bennünket, hadd tudjunk nálad üdvösséget találni, és már ezen a földön benned békességet újra és újra. Könyörülj, Urunk, a gyászoló családon, gyászoló családokon, mindazokon, akik szerettüket veszítették el. A feltámadás evangéliuma hagy érintse meg őket, hadd tudják rád bízni szerettüket. Kérünk a betegeinkért, köszönjük, ha itt lehetnek közöttük meggyógyulva vagy erőt kapva. Kérünk, hogy legyél azokkal, akik otthon imádkoznak, otthon hallgatnak minket. Könyörülj rajtuk. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Kérjük, fogadjuk Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.